április 29-én 21 óra 45 perctől az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit főbb híreink. Először röviden. Az Egyesült Államok fenntartja a kikötői blokkádot a Hormuzi szorosnál. Washington így próbálja rávenni Teheránt a béketárgyalásokra.
Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson.
Szlovákiában csaknem 3 hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány, közölte a szlovák gazdasági miniszter.
Napos, szeles időre számíthatunk ma eső nélkül. Napközben 16-21 fok várható, szombatig hasonló időre készülhetünk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az Egyesült Államok fenntartja a kikötői blokkádot, amíg Irán nem ad egyértelmű választ a békejavaslatra. Közölte a Fehérház, hozzátéve, a Teheránból érkező egymásnak ellentmondó nyilatkozatok az ottani vezetés megosztottságát tükrözik. Washington szerint Donald Trump amerikai elnök éppen ezért hosszabbította meg határozatlan időre a felek közti tűzszünetet. A teheráni vezetés szerint azonban nincs értelme tárgyalni, amíg az Egyesült Államok fenntartja a tengeri blokkádot. Részletek Kanalas Lilitől.
A perzsa állam hadserege az elmúlt napokban több teherszállítóra is rálőtt, kettőt pedig elfoglalt. Irán csak nem 8 hete rendelt el zárlatot a Perzsa-öböl bejáratánál, az iráni kikötőkből induló szállítmányokat pedig az amerikai haditengerészet tartóztatja fel múlt hétfő óta. A legénységem a harcok kezdete óta folyamatos nyomás alatt áll, mivel itt rekedtünk ebben a konfliktusövezetben. Nem sokat tehetünk, ahogy a körülöttünk lévő több száz hajó sem. Közel 20 000 tengerész rekedt a Perzsa-öbölben, panaszkodott az egyik tanker kapitánya. Pakisztán fővárosában közben 1 hete szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben, azonban még mindig nem lehet tudni, hogy mikor tartják az amerikai-iráni tárgyalások második fordulóját. Masoud Pezeshkian iráni államfő szerint a valódi tárgyalások legfőbb akadálya az iráni kikötők blokkádja, amellyel az Egyesült Államok megszegte a megállapodás feltételeit. Ugyanakkor Teheránban vannak, akik szerint fel sem kellett volna függeszteni a harcokat. Nem kértünk tűzszünetet, soha nem is törekedtünk rá, sőt a 40 napos háború utáni napokban sokan panaszkodtak a fegyvernyugvás miatt. Azt mondták, hogy tovább kellene üldöznünk a legyőzött ellenséget, és határozottabban kellene fellépnünk ellene, mondta az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője. A Fehérház szóvivője szerint éppen az iráni vezetés megosztottsága miatt hosszabbította meg Donald Trump amerikai elnök az eredetileg szerdán lejáró tűzszünetet. Az Egyesült Államok ugyanis egyértelmű választ vár Teherántól a békejavaslatot illetően, és a kikötői blokkád addig fennmarad. Trump elnök nagylelkűen rugalmasságot ajánlott egy olyan rezsimnek, amelyet megtépázott az amerikai hadművelet, és amelyben nyilvánvalóan komoly belső megosztottság uralkodik. Jelenleg Iránban a pragmatisták és a kemény vonalasok között folyik a harc, az elnök pedig egységes választ szeretne kapni, nyilatkozta Caroline Levitt. A Fehérház szóvivője arról is beszélt, hogy a tűzszünet további fenntartása Donald Trump elnök döntésétől függ, és annak időtartamát nem határozták meg. Az elnöki hivatal sajtótitkára szerint az Egyesült Államok világossá tette, hogy vörös vonalnak tekinti az iráni atomprogramot egy béke megállapodásban. A szóvivő emellett kalózkodásnak nevezte azt, hogy az iráni katonaság teherhajókat foglalt el a Hormuzi szorosban, ugyanakkor hozzátette, hogy az erőszakos fellépés nem jelenti a tűzszünet megsértését, mert nem amerikai vagy izraeli járművekről van szó.
Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson.
Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére, korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a kormányzati átadás átvételre hivatkozva nem vesz részt a ciprusi tanácskozáson.
Fontos, hogy az európai támogatási csomag gyorsan működésbe lépjen, reagált Volodymyr Zelenszky az uniós döntésre.
Az ukrán elnök közölte, hogy folytatják a munkát az Oroszország elleni szankciók erősítéséért, valamint az európai energiarendszer további fejlesztéséért, hogy Oroszország ne tudja többé manipulálni az Európába irányuló energiaellátást. Hozzátette, az ukrán vezetés egyeztetni fog az európai vezetőkkel Ukrajna EU csatlakozási tárgyalási fejezeteinek megnyitásáról is, mivel azok feltételei már teljesültek.
Újraéleszteni az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte, amikor Ankarában találkozott Mark Rutte NATO főtitkárral.
A török elnöki hivatal közleménye szerint Recep Tayyip Erdoğan azt várja a NATO európai tagországaitól, hogy vállaljanak több felelősséget a transatlanti biztonság szavatolásában. Korábban az ukrán külügyminiszter azt közölte, hogy Törökországban találkozna az ukrán elnök Vlagyimir Putyinnal, hogy a békéről tárgyaljanak. Andrii Sibiha szerint Oroszországon és Fehér Oroszországon kívül bármilyen helyszín elfogadható Kijev számára egy Zelenszky-Putyin találkozóhoz.
A Kreml szóvivője szerint csak a béke megállapodás véglegesítése esetén jöhetne létre a Putyin-Zelenszky találkozó.
Dmitrij Peszkov elmondta, Moszkva nyitott az amerikai delegáció fogadására is, ugyanakkor azt még nem tudni, hogy mikor ülnek ismét tárgyalóasztalhoz. Idén eddig három orosz-amerikai-ukrán találkozót tartottak, legutóbb február közepén Genfben egyeztettek a felek. Az orosz elnök sajtótitkára korábban azt mondta, hogy a béke folyamata közel-keleti konfliktus miatt szünetel.
Az orosz hadsereg éjjel ismét drónokkal támadta Ukrajnát.
Dnyipróban lakóházakat is találat ért, legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsebesültek. Több településen az infrastruktúrában keletkeztek jelentős károk. Közben Ukrajna ipari létesítményeket támadott a szamarai régióban. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. A szamarai repülőtér nem indít és nem fogad járatokat.
Bemutatta az új német katonai stratégiát a védelmi miniszter. Boris Pistorius szerint a tervezet a fokozódó orosz fenyegetésre is válasz lehet. A védelmi tárca ugyanis a Németország elleni legfőbb fenyegetésnek Oroszországot tartja. Noll Katalin, Berlin.
A szövetségi védelmi miniszter Boris Pistorius arról beszélt, hogy a világ kiszámíthatatlanabbá, veszélyesebbé vált, tehát többek között ezzel indokolta a Bundeswehr fejlesztésének szükségességét, és kitért arra is, hogy Oroszország a második világháború óta nem látott mértékben sérti meg a nemzetközi jogot. Boris Pistorius ugyanakkor sietett leszögezni, hogy a stratégiai terv egy úgynevezett élő terv, tehát nincs végleges változata, folyamatosan módosítják a helyzet függvényében. A németek egyébként nem kis célt tűztek maguk elé, ők azt szeretnék, hogyha a Bundeswehr Európa legerősebb hadseregévé válna, és ezzel kapcsolatban egy háromszakaszos fejlesztési tervet tettek le az asztalra. Ezek közül az első szakasz tartalmazza a személyi állomány jelentős fejlesztését. A második szakaszban szeretnék elérni, hogy a Bundeswehr vezető szerepet töltsön be Európában, és a harmadik szakasz, ami 2039-ig, illetőleg azt követően szerepel a tervek között, a modern technológiák felhasználása, beépítése a német szövetségi hadseregnél. Abban egyetértenek a szakemberek, hogy a legnehezebb része ennek a tervnek a személyi állomány jelentős növelését. Megkérdezték egyébként a szövetségi védelmi miniszter arról is, talán ez az a kérdés, amire a legtöbben kíváncsiak, hogy a sorkötelezettséget bevezetik-e Németországban. A miniszter ugyanakkor kitérő választ adott, annyit mondott, hogy megfontolják ezt a kérdést, és hogy jelenleg nem szerepel napirenden. Jelenleg erről a részről nem folytatnak vitákat.
Szlovákiában megérkezett az első kőolaj szállítmánya az újra nyitott barátság vezetéken. A MOL még nem közölte, hogy Magyarországra is jön-e a kőolaj, viszont a vállalat azt ígérte, hogy legkésőbb ma Magyarország is kap orosz olajat. A közmédiának nyilatkozó elemző arról beszélt, javult Magyarország ellátás biztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét. Ambrus Robert összeállítása.
Csütörtökön hajnalban megérkezett az orosz kőolajszállítmány Szlovákiába. Ezt a szlovák gazdasági miniszter jelentette be. Csak nem 3 hónap után kap Szlovákia orosz nyersanyagot, azok után, hogy január végén leállt a szállítás. A szlovák miniszterelnök szerdán napközben arról beszélt, csak akkor hagyja jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomagot, ha megkapja Szlovákia az orosz olajat. Ukrajna kifogy a pénzügyi forrásokból, pénzügyi támogatásra szorul, nekünk pedig olajra van szükségünk, ami rendezné a helyzetet Szlovákiában, Magyarországon és Közép-Európában, fogalmazott Robert Fico. Arról még nincsenek hírek, hogy az orosz kőolaj eljutott-e Magyarországra is. A MOL szerdán azt közölte, hogy Magyarországra az első szállítmányok legkésőbb csütörtökön érkeznek, de részleteket nem árultak el.
A helyzet például idehaza némileg javult, de összességében az összkép az nem jó.
Javult Magyarország ellátás biztonsága, de a közel-keleti válság egész Európára hatással lesz. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt. Pásztor Szabolcs azt mondta, az iráni háború miatt az Európai Uniónak már most 24 milliárd euró többletkiadást jelent kőolajat szerezni. Az elemző hozzátette, továbbra is számolni kell üzemanyaghiánnyal.
Most érkezik, vagy most érkeznek az első cseppek Magyarországra ismét, de már a bejelentéskor lehetett látni, hogy azért ez a piacok szempontjából idehaza, vagy a környező országokban ez azért egy nyugtató tényező természetesen. És azt lehet mondani, hogy az árakat ez nem tudja hűteni értelemszerűen, az ellátás biztonsági problémákat tudja természetesen enyhíteni, szóval teljes megoldást azért nem kínál, de azért jobb, mint hogyha nem indult volna a szállítás újra.
A brüsszeli vezetők célként fogalmazták meg Európa versenyképességének javítását. Pásztor Szabolcs azonban borulátó. Szerinte Európa energiafüggősége miatt a következő időszak nem a felzárkózásról, hanem a leszakadás mérsékléséről fog szólni. A lítium jelenthet védelmet a kőolajellátás bizonytalanságával szemben. A francia elnök például abban bízik, hogy az elektromos autógyártás ellensúlyozza az olajválság negatív hatásait. Közel 2 milliárd euróból nyitottak meg egy lítiumbányát. Ez a nyersanyag nélkülözhetetlen az akkumulátorok előállításához. Emmanuel Macron azt mondta, az új telephely a francia szükségletek felét biztosítja. Semmit nem lehet biztosra venni, mert a világ átalakuláson megy át. Ez az új kihívás, mondta a francia elnök. Emmanuel Macron arra utalt, hogy Európának az akkumulátoriparban is fel kell vennie a versenyt Kínával. Magyarország ebből a szempontból jól áll. Itthon jelenleg több nagy akkumulátorgyár működik, de ezek közül több még nem teljes kapacitással működik. Az ágazat már most is több ezer embernek ad munkát, a következő időszakban pedig további gyárak növelhetik a termelést és a foglalkoztatást.
Gyorsítaná az áttérést a tiszta energiára az Európai Bizottság. A javaslatcsomag célja Európa védelme a fosszilis energiahordozókkal összefüggő válságoktól. Brüsszel. Berek Patricia.
A Föld napja alkalmából bemutatott Acceleratio uniós eszköz célja, hogy gyorsítsa az átállást a fosszilis eredetű energia felhasználásáról a tiszta, saját termelésű energiára, és megteremtse Európa energiafüggetlenségét, közölte az energiaügyekért felelős biztos. De Jerezl hangsúlyozta, az európai háztartásoknak és az iparnak azonnali, ideiglenes segítségre van szükségük, hogy védelmet kapjanak az energiaársokkok ellen. Ez magában foglalhatja például a célzott jövedelemtámogatást, az energiautalványokat, vagy a villamos energiát terhelő adók csökkentését. A bizottság emellett azt javasolja, hogy a tagállamok összehangoltan töltsék újra föld alatti gáztárolóikat, rugalmasabb szabályokat vezetnének be az újratöltésre, illetve az olajkészletek kivételes felszabadítására, és összehangolnák a tagállami olajfinomítók termelését. Kapacitásait. Emellett az uniós testület ösztönözné a befektetéseket az elektromos autóiparba, a hőszivattyúkba, megerősítené a villamos hálózati rendszert, bekapcsolva a hálózatba a megújuló forrásokat, például a szél- és vízerőműveket is. Újságírói kérdésre határozott nemet mondott azokra a felvetésekre, hogy Európa állítsa le az orosz gáz- és olaj kivezetését.
No.
Nem. Nem importálunk egyetlen molekula orosz energiát sem a jövőben. Miért? Mert Putyin fegyverként használta az energiát a tagállamok ellen, zsarolta vele az uniót, és végül azért sem, mert ha orosz energiát vásárolunk, azzal közvetetten támogatjuk az ukrán barátaink elleni háborút, hangsúlyozta Dan Jørgensen uniós biztos. Az Európai Bizottság szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az európaiak 24 milliárd euróval többet költöttek a fosszilis energiahordozók behozatalára, ezért fontos az átállás a tiszta, saját termelésű energiára.
Déli krónika.
A Tisza párt személyzeti politikája jelentősen eltér attól, amit a Fidesz képviselt. Erről beszélt a Méltányossági Politika Elemző Központ igazgatója az Inforádióban. Csizmadia Ervin szerint Magyar Péter az európai és a magyar politika között fennálló különbséget próbálja megváltoztatni azzal, hogy több női politikust helyez előtérbe. Nagy Attila Tibor elemző közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a csúcsminisztériumok megszüntetésével a 2010 előtti kormányzati szerkezethez térhet vissza a Tisza párt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Kedden folytatták az egyeztetéseket az országházban a parlamentbe jutott pártok delegációi. A tanácskozáson egyesség alakult ki a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról.
Ma ülésezett először a Tisza frakciója.
Egy nappal korábban tartotta első frakcióülését a Tisza párt. Ekkor jelentették be, hogy Forsthoffer Ágnest jelölik az országgyűlési elnöki pozícióra, Bújdosó Andrea pedig a frakciót vezeti majd. Magyar Péter ezután ismertette, hogy 16 minisztérium lesz az új kormányban, és megnevezte a leendő kormány 7 miniszterét is. Orbán Anita külügyminiszter lesz, Kármán András a pénzügyi tárcát vezeti majd, Kapitány István pedig a gazdasági és energetikai miniszter lesz. Ő azt írta, hogy 9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, ezzel évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében. Hozzátette azt is, hogy emellett a mediánbér alatt keresők is kevesebb esziát fizetnek majd. Szerdán további két miniszterjelölt nevét közölte Magyar Péter. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg. A terület és vidékfejlesztési tárca élére pedig Lőrinc Viktória kerül majd.
A részben visszatérés történik a 2010 előtti kormányzati szerkezethez.
Bár sokféle érdeket kell összeegyeztetni, a kétharmados többséggel stabil kormányzásra lesz lehetősége a Tisza pártnak. Erről Nagy Attila Tibor beszélt. A politikai elemző emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt is volt önálló egészségügyi és oktatási minisztérium.
Tulajdonképpen búcsút veszünk a csúcsminisztériumi rendszertől, ami ugye azt jelentette, hogy számos ágazatot, szociális ágazat, belügyi ágazat, oktatási ágazat egy kalap alá vesznek, küzdjenek ők meg egy minisztériumon belül a forrásokért, de ezzel ne terheljék meg a kormányülést.
A Tisza párt újdonságot mutat a személyzeti politikájával, ami jelentősen eltér attól, amit a Fidesz képviselt. Erről a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója beszélt az Inforádióban. Csizmadia Ervin kiemelte, hogy az új kormány több női politikust helyez előtérbe.
Azt a fajta hatalmas különbséget, ami az európai politika és a magyar politika között fennállt, nevezetesen, hogy férfiak alkotják a politikát, vagy pedig férfiak és nők vegyesen, azt már az eddigi kiszivárgott kinevezések kapcsán mondhatjuk, hogy a Tisza párt ezeket igyekszik megváltoztatni, mert hogy több női politikust akar az előtérbe helyezni.
Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint a képviselők a Szent Korona előtt tehetik le az esküjüket, és az új kormányfőt is ekkor választják meg.
Tovább erősödött a Tisza párt népszerűsége a választás után, ezzel együtt pedig apadt a Fidesz tábora.
A legfrissebb medián kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók 66%-a szavazna most a Tiszára, a Fideszre pedig 25%. Vagyis a választók között erősen megjelent a győzteshez húzás jelensége a szavazás után. A Mi Hazánk most is 6%-on áll. Magyar Péter az adatokra úgy reagált, ez sosem látott előny és sosem látott felelősség.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint is csak fokozatosan lehet kivezetni az árintézkedéseket. A szervezet főtitkára, a leendő pénzügyminiszter javaslatára reagálva beszélt erről a Kossuth Rádióban.
Neubauer Katalin elmondta, nem szeretnék, hogy a lakosság túlzó terheket kapjon, vagy megnövekedjen az infláció mértéke. Ugyanakkor a kisboltok és a kereskedők védelméért mielőbb visszavonnák a piac torzító intézkedéseket. Emlékeztetett, első lépés 10%-ról 20%-ra emelnék az élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi árrést, majd pedig szűkítenék az érintett termékkört.
Azért nagyon probléma ez az egységes 10% árrés kötelezés, árrés sapka rendelet, mert minden kereskedelmi hálózat és struktúra teljesen más költségszinttel üzemel. Míg egy diszkontban 10-15% a költség, a szupermarketekben 30% a költség, a hipermarketekben 20% környékén van, és ugye mindenki egységesen kapta meg ezt a kötelezettséget. Tisztán látszik ebből is, hogy akinek alacsonyabb a költsége, az ezt sokkal könnyebben éli túl, és sajnos így azt is jelenti egyben, hogy még erősebbek lettek a diszkontok az elmúlt időszakban.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezetőházi orvos.
Békási Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában kérdésre válaszolva elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisában tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozási és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a házi orvos kollégák is.
Nem látja reálisnak az egységes magyarországi izraelita hitközség kommunikációs igazgatója, hogy az izraeli miniszterelnök hazánkba látogasson az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, amelyre Magyar Péter leendő kormányfő hívta meg.
Megyeri Jonatán arra számít, hogy Izraelt más képviseli majd az ünnepségen. Annál is inkább, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság határozata alapján elfogató parancs érvényes Binyamin Netanyahu ellen, háborús bűnök vádjával. Hazánk pedig, bár formálisan már elindította a kilépést, gyakorlatilag még tagja a szervezetnek, amelyből az új kormány nem is kíván távozni. Azt mondta, jelenleg Magyarország a legszorosabb szövetségese a zsidó államnak Európában. Megyeri Jonatán úgy fogalmazott, nem látja maga előtt azt, hogy bármelyik ország letartóztatná az izraeli miniszterelnököt.
Ilyen nem fog megtörténni, ezt senki nem vállalná be, még a legellenségesebb országok sem vállalnák be, itt a nyugati országokra gondolok, tehát ez egy óriási történelmi, hogy is mondjam, bűn volna. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy fölösleges konfliktus forrás lenne, hogyha eljön és a magyar miniszterelnök nem tartóztattatná le, akkor tulajdonképpen ez kicsúfolása volna ennek a büntetőbírósági tagságnak, ha meg letartóztatja, akkor ezt nem látom magam előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a meghívás, és ez így van helyén, és egyébként minden világvezetőt, aki beszélt Magyar Péterrel a megválasztása után, mindenkit meghívott. Ez így van rendjén, ez egy gesztus. Izrael állam minden bizonnyal képviseltetve lesz ezen az eseményen, valószínűleg nem Benjamin Netanyahu által.
Hosszú interjút adott a Telexnek Szijjártó Péter. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter a választási vereség okát abban látja, hogy a Tiszának többen hittek, mint a Fidesznek. Szerinte olyan szereplőkről is véleményt mondtak az emberek április 12-én, akik nem politikusok. Az interjúban beszéltek Mészáros Lőrincről, és kitértek az MNB botrányra is. Mészáros László összefoglalója.
Dühít, hogy nem kizárólag a mi saját teljesítményünk alapján értékelnek minket.
Csak a kormány politikusait nem lehet felelőssé tenni az ország hangulatáért, hangsúlyozta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjújában. Szerinte a választók olyan emberek magatartásáról is véleményt mondtak, akik nem politikusok.
Én azt gondolom, hogy a rólunk kialakított, önáltal is itt most részben idézett negatív kép, az döntő többségében nem a politikai vezetők miatt alakult ki rólunk, hanem azok miatt, akik minket a politika élvonalában, még egyszer mondom, szorgalmasan és tisztelettel és becsülettel dolgozó embereket egészen egyszerűen kihasználtak, visszaéltek azzal a helyzettel, ami létrejött, elvesztették a mércét, elvesztették a józanész zsinór mértékét.
Arról is beszélt, hogy dühös azért, hogy a külső megítélésük méltatlanul alakult.
Én azt gondolom, hogy az én teljesítményem, a mi teljesítményünk, a kormányban dolgozók teljesítménye, a miniszterelnök, a miniszterek teljesítménye is nagy részt, vagy legalábbis jó részt azon a fénytörésen keresztül értékelődött, amit ezek a nem politikai felhatalmazással rendelkező emberek tettek, vagy ahogy ők viselkedtek.
Szerinte nagyon sokan a kelleténél jóval többen visszaéltek a hatalmukkal a kormányzat környékén. Az MNB ügyről kijelentette, korábban szimpatizált Matolcsy Györggyel, de hogy ez hogy juthatott el oda, ami a Nemzeti Bank környékén történt, arról fogalma sincs.
Ami ott történt, vagy történhetett, vagy amit vélelmeznek, hogy történt. Ah, igen, nagyon dühös vagyok miatta, mert azt gondolom, hogy ez az esemény sor, ami ott zajlott, az hozzájárult ahhoz, hogy milyen választási eredmény született.
A kegyelmi ügy kapcsán Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az érintett szereplők adósak maradtak a válaszokkal.
Nem nekem kell választ adniuk, vagy nem nekem kéne választ adniuk, hanem az ország számára. Tehát az az elementáris, hogy is mondjam, igény arra, hogy itt szülessen válasz arra, hogy mi történt és miért. Az bennem is bennem van.
Szerinte a kegyelmi botrány is benne volt a választási eredményben. A választásról szólva kiemelte, annak az eredménye önmagáért beszél.
Ha mi mindent tökéletesen csináltunk volna, ha mindig eltaláltuk volna a helyes megoldást, ha mindig minden a legjobbak lettünk volna, akkor azt mondja, nyertünk volna most is.
Szijjártó Péter azt is mondta, meg kell érteni a választási vereség okait, és hogy abból milyen következtetéseket kell levonni a jövőre nézve. A külpolitikáról szólva kijelentette, nem orosz barát, hanem magyar barát politikát folytattak, és minden környező országgal baráti viszonyra törekedtek.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa szerint egy esetleges, előrehozott román választáson nem biztos, hogy bejutna a parlamentbe a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
Pászkán Zsolt erről azzal összefüggésben beszélt, hogy Romániában kormányválság alakult ki, mivel a Szociáldemokrata Párt megvonta bizalmát a nemzeti liberális miniszterelnöktől. A szakértő hangsúlyozta, ha sikerülne is elérni az RMDSZ-nek a parlamenti küszöböt, akkor sem valószínű, hogy akkora támogatottságot kapna most, mint másfél évvel ezelőtt. Hozzátette, a romániai magyar kisebbségnek az sem tenne jót, ha teljesítenék a jelenleg ellenzékben álló Románok Egyesüléséért Szövetség, valamint a koalíciós Mentsétek meg Romániát Szövetség követeléseit.
Ami azt jelenti, hogy kétfordulós polgármester és megyei tanácsi elnök választás, területi átszervezés, és gyakorlatilag a parlamenti képviselők számának a drasztikus csökkentése, akkor ez mind a három tényező nagyon veszélyes magyar ellenes bombákat tartalmaz.
3 perc múlva 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az Egyesült Államok fenntartja a kikötői blokkádot a hormuzi szorosnál. Washington így próbálja rávenni Teheránt a béketárgyalásokra. Szó volt arról, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson, és hamarosan beszámolunk arról, hogy 700 ellenőrzött turnus közül választhatnak, nyári tábor közül választhatnak a szülők idén nyáron.
Déli krónika.
Csak nem 600 ezeren nem fizették még be a gépjárműadót annak ellenére, hogy a határidő április 15-én lejárt, emlékeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője.
Lincmayer Szilvia a Kossuth Rádióban emlékeztetett, érdemes ellenőrizni a határozat készhez vételének dátumát, mert ettől az időponttól számított 30 napon belül még késedelmi pótlék nélkül lehet befizetni az összeget. Hozzátette, a számla kiegyenlítésnél részletfizetés. Fizetésre is van lehetőség.
A gépjárműadónál maximum 5 havi részletet lehet kérni, ez pótlékmentes, arra az egyre kell nagyon figyelni, hogy ezeket 5 hónapon keresztül, amikor esedékes a részlet, akkor be kell fizetni. És itt van egy jogvesztő határidő, ez a jogvesztő határidő, ez június 30-a, de itt is arra kérnék mindenkit, hogy ne centízzük ki, tehát ne június 30-án küldje mindenki a részletfizetési kérelmét, hanem ha teheti, akkor ezt már készítse el most.
Adathalász SMS-ek terjednek az MVM Next nevében.
A módszer hasonló, mint korábban. Az elkövetők a rövid szöveges üzenetben lejár tartozás befizetésére szólítanak fel, és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek. Az SMS-ben lévő hivatalosnak tűnő hivatkozás egy adathalász weboldalra irányít, ahol a csalók megszerezhetik a felhasználók személyes és pénzügyi adatait. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne kattintson az SMS-ben érkező hivatkozásokra, kizárólag az ügyfélszolgálatokon vagy az MVM Next alkalmazásán keresztül intézze ügyeit.
A táborfigyelő weboldalán 700 ellenőrzött turnus közül választhatnak a szülők, mondta a Kossuth Rádióban a portál vezetője.
Tóth Béla emlékeztetett, az előfoglalás már február közepén elkezdődött. 100 turnus már be is telt, hangsúlyozta. A legjobb ár-érték arányú táborokra nagy az érdeklődés, ezért érdemes a következő néhány hétben foglalni. Hozzátette, a táborozás támogatja a gyerekek szocializációját, miközben a szülőknek is segít megoldani a felügyeletet a nyári szünetben. A szakértő felhívta ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy az interneten, más oldalakon nem szabályosan működő táborokat is hirdetnek.
Nem tudjuk, hogy az egészségügyi és biztonsági szabályok közül mit tartanak be, ha betartanak egyáltalán. Magyarul, hogy biztonságban van-e a gyerekünk, hogy megvalósul-e a pónilovaglás, amit kértünk, hogy megfelelő étkezés van-e, a gyermek korosztályi sajátosságainak megfelelő programok vannak-e. Ezekről nem tudunk meggyőződni, és hogyha bármi probléma van, ugye nincs jogilag köztünk kapcsolat, ezáltal még a kártérítés is probléma, arról nem is beszélve, hogy nem szeretnénk olyan tábori élményt egy gyereknek, főleg mondjuk egy kisgyereknek, hogy ő utána egy jó sok évig ne akarjon táborozni, mert annyira rosszul érezte magát. Szóval én annyit kérek a szülőktől, hogy ha nálunk választanak, ezt a munkát mi elvégezzük helyettük, de hogyha máshol keresnek, akkor mindenképpen nézzenek utána, hogy legálisan működő tábort választanak.
A napszemüvegeket ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben is, mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Heitmann Norbert közölte, szúrópróbaszerűen látogatnak el az árusító helyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói forgalmazói tájékoztatók meglétét, megfelelőségét vizsgálják. Az árusok késő őszig számíthatnak a hatóság munkatársainak megjelenésére, akik szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják, emellett a terméket is kivonhatják a forgalomból.
Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában rosszabb áteresztő képességgel rendelkeznek, tehát nem megfelelőek, nem biztonságosak. Ugyanígy a harmadik országból rendelt nagyon olcsó online platformokon keresztül vásárolt napszemüvegekkel is magasabb a kifogásolási arány. Akkor szerint megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat, vagyis az UV sugárzás ellen védelem hatékonyságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nincs meg, akkor olyan mérték olyan dózisban jut át a napfény a szembe, ami már káros lehet az emberi egészségre, a szemre, és ezért nem vásárolhatók, illetve nem adható a kereskedelem forgalomban ezek a termékek.
Az április 10-én visszatért Artemis 2 legénysége jutott eddig a legmesszebbre a Földtől, több mint 406 ezer kilométerre, megdöntve az Apollo 13 1970-es rekordját. A cél azonban nem az új rekordállítás volt, hanem hogy előkészítsék az újabb holdra szállást. Erről beszélt Fogter Zoltán csillagász a közmédiában.
Emlékeztetett, 2022-ben az Artemis 1 küldetésen a rakétákat tesztelték. Most pedig a program első emberes űrrepülését hajtották végre sikeresen. A csillagász úgy fogalmazott, verseny van a holdért, főként az Egyesült Államok és Kína között, ugyanis mindkét ország a holdra szállás előkészítésén dolgozik. Fogter Zoltán hangsúlyozta, nem csak leszállni szeretnének a hold felszínére, hanem a következő évtizedben emberes holdbázist hoznának létre, ahol tudományos és gazdasági tevékenységet is folytatnának.
Az Artemis 3 küldetés azt 2027-re tervezi a NASA, akkor fogják majd tesztelni még a Föld körüli térségben az Orion űrhajónak és a Holdcompnak a dokkolását, illetve a kapcsolódását, és magát a következő holdra szállást jelenleg 2028-ra tervezik, amikor az Artemis 4 küldetés keretében ténylegesen újra ember fog lépni a hold felszínére a 21. században is először. És itt fontos leszögezni azt, hogy az űrkutatás, illetve az űripar világában azért előfordulnak csúszások. De ezért mondtam ezt a szót, hogy jelenleg, hogy most a jelenlegi terv az, hogy 2028-ban fog megvalósulni az amerikai holdra szállás, de mindig van csúszás a pakliban. Tehát én nem lepődnék meg, hogyha például ez tolódna 2029-2030-ra.
Az Egyesült Államokban két ember meghalt és legalább 30-an megsérültek vegyi anyagszivárgás következtében egy nyugat-virginiai üzemben. Egy ezüst katalizátor gyár egyik üzemének tisztítása és fertőtlenítése során kémiai reakció miatt halálos hidrogénszulfid gáz keletkezett. A sérülteket kórházba szállították, köztük 7 mentőtiszt is van. Egy ember állapota kritikus. Szokolai Kinga és Horváth Zsuzsanna összefoglalója.
Az állam fővárosától mintegy 10 mérföldre nyugatra található ezüst katalizátorgyárat nagy számban vették körbe a hatóságok, köztük speciális vegyi anyagokkal foglalkozó alakulatok, miután robbanás történt az üzemben. Úgynevezett M2000-at és salétromsavat kevertek össze, mikor bekövetkezett a robbanás és a szivárgás. Az ott dolgozókat légzőkészülékek segítségével húzták ki a munkatársaik, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem vezetője. Két dolgozót már nem tudtak megmenteni, a vegyi anyaggal való érintkezés miatt csak nem 30 embert, közülük legalább 7 mentőst is kórházba kellett szállítani. Az egész környéket lezárták, az emberektől azt kérték, hogy maradjanak otthon, ne nyissák ki az ablakot. A veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberek felmérik a helyszínt, a létesítmény környékén levegő minőség ellenőrzést végeznek. A csapatok arra készülnek, hogy belépjenek az üzembe, amint az biztonságos lesz, közölte a megyei bizottság elnöke. Miután a szakemberek az üzemet és a környéket is átvizsgálták és fertőtlenítették, feloldották az otthonmaradási korlátozást. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló összes információ alapján nem gondoljuk, hogy a levegőminőség vagy a vízellátás veszélybe került volna. Ez jó hír, éppen ezért szüntették meg a helyben maradásra vonatkozó utasítást és nyitották meg az utakat. Szeretném tehát biztosítani az embereket arról, hogy a hatóságok kézben tartják a helyzetet, fogalmazott a nyugat-virginiai kormányzó. A beszámolók szerint az üzem egy bezárás előtt álló részlegét próbálták takarítani a vegyszerekkel. A két anyag kombinálása bevett szokásnak számított a gyárban. A hatóságok vizsgálják, ezúttal miért következett be az intenzív kémiai reakció.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Nagy Igmánt térségében kora reggel egy kamion szalagkorlátnak ütközött és felborult. A 92-es kilométernél már a takarítás és a helyreállítás zajlik. Ennek ellenére továbbra is jelentős a torlódás. Budapest felé a külső sávon araszoló kamionsor 12 kilométer hosszú. A belső sávon 4-4 kilométer hosszan szakaszosan torlódnak az autók. Hegyeshalom irányába is a kamionsor kritikus, közel 10 kilométeres. Baleset történt az M5-ös autópályán Inárcs térségében a 37-es kilométernél. A Budapest felé vezető pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti térje le a 44-es jelű Dabas Albert Irsa csomópontban. Ugyancsak baleset történt az 53-as főúton a 63-as kilométernél. Kiskunhalas és Balota szállás között a forgalmat megállították.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a laktanya közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A H9-es év Cinkota és az Őrsvezér tere között nem közlekedik. A H8-as év igénybevételét ajánljuk, amely Cinkota és az Őrsvezér tere között mindkét irányban az Őrsvezér tere irányú vágányon közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Csak úgy, mint az elmúlt napokban, napos, szeles időre számíthatunk ma. Eső nélkül milyen lesz a folytatás? Molnár Csilla meteorológust kérdezem. Szervusz Csilla!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Még egy-két nap erejéig hasonló lesz az időjárásunk, de összességében azért jó híreim vannak. Ma még nagyobb területen erős széllökések alakulnak ki a délutáni órákban is, ez az estére mérséklődik, így az éjszakánk nyugodtnak ígérkezik. Reggel pedig napsütésre ébredhetünk, de reggel aztán ismételten szépen fokozatosan elkezd megélénkülni, majd napközben megerősödni a légmozgás, viszont nem lesz annyira intenzív, mint a mai napon, és nem is olyan sok helyen lesz erős a szél. Északnyugati szélről beszélünk egyébként, és a napsütés mellett kevés gomoly felhő képződik, leginkább a keleti területen.